Azonnali és jelentős béremelést és egyúttal a hálapénz betiltását javasolja a Magyar Orvosi Kamara. Kincses Gyula, a MOK új elnöke az Európa Rádiónak azt mondta, a magasabb bérek segítenének itthon tartani az orvosokat, a hálapénz betiltása pedig segíthetné végre az egészségügy fejlesztését, mert szerinte jelenleg az ellátórendszer változását is gátolja a hálapénz. A kamara elnöke nem vitatja, hogy bizonyos orvosi köröknek fájó lenne a hálapénz betiltása, de szerinte a legtöbb orvos egyszerűen szeretne nyugodtan aludni.
Kezdjük a béremelési felhívásukkal. Két dolgot kell itt szerintem a hallgatóknak látni, hogy egyrészt elsőre egy nagyon komoly béremelésnek tűnik, itt csak mondok egy néhány számot, amit javasolnak, hogy az első évben a rezidenseknek 687 ezer forintot javasolnak, aztán amikor elérik a szakorvos minősítést az első évben 1 millió 154 ezer forintot, és aztán mire a nyugdíj közelébe ér egy szakorvos 37 év munkával, addig 2 millió fölé menne a fizetés, ez a javaslatuk. Miért ezek a számok?
Az orvosi kamarát két szempont vezette a bérek megállapításánál. Egyrészt alapelvünk az, hogy akkor garantálható a betegbiztonság, hogyha az orvosok egy munkahelyről meg tudják szerezni azt a jövedelmet, ami a tisztességes, kulturált, a szakma presztízséhez méltó jövedelmet megadja. A másik, hogy igenis azt gondoljuk, hogy az orvosi hivatás társadalmi rangját több mindenben ki kell fedezni, és ezt a bérben is meg kell mutatni, tehát ma már a magyarországi bérek olyan színvonalon vannak, hogy ezek a számok más ágazatokban, bankszektorban, piaci szférában egyáltalán nem tekinthetők magasnak. De talán a legfontosabbat nem mondtam, hogy ez az a bérszínvonal, ami a véleményünk szerint már alkalmas arra, hogy itthon tartsa a kollégákat, tehát ne induljanak el külföldre, illetve a magánszféra ne jelentsen olyan súlyos csábítást, vagy olyan erős csábítást, mint jelenleg, azaz ezzel a közszolgáltatásokat, tehát az idézőjelbe téve állami egészségügyet is akarjuk stabilizálni. Másrészt, ha ezt egy lépcsőben kapják meg a kollégák, akkor lehet azt kimondani, hogy a hálapénz intézményétől el kellene búcsúznunk.
Mindjárt beszélünk a hálapénzről, csak egy technikai kérdés. Ezek az összegek, amiket említettem, ez nettó vagy bruttó?
Ezek bruttó egyik oldalról, másik oldalról viszont bruttó alapbér. Ez azt jelenti, hogy aki olyan helyen dolgozik, például rendelőintézetben, annak ennyi lesz a bruttó bére. De vannak olyan szakmák, ahol ugye ügyelni kell, túlmunkát kell vállalni, vagy valamilyen pótlékok vannak, veszélyesség is, stb., azok pedig erre még rájönnek.
Mit szeretnének a hálapénzzel? Hogyha ezeket a fizetéseket megkapnák az orvosok, akkor egyidejűleg azt szeretnék, hogy a hálapénz elfogadása az legyen kriminalizálva, betiltva, büntetve?
Igen. Igen. Tehát a hálapénz egészen olyan teher, olyan társadalmi teher az egészségügyön, ami nem tartható fent. Tehát nem csak arról van szó, hogy a lakossági magánkiadásokban ez egy fontos tétel, nem csak arról van szó, hogy ez mennyi pénzébe kerül a lakosnak, és szintén egyáltalán nem az a fontos, hogy ez egy adómentes jövedelem, tehát a költségvetés milyen többletbevételtől esik el, hanem az a meghatározó, hogy az egész ellátórendszer korszerűsítését, változását hihetetlenül gátolja a tudásátadást. Tehát nem a képzést nehezíti, hanem is ellehetetleníti, és egyáltalán az ellátórendszernek a szerkezetét, ennek az átalakítását ez nagyban akadályozza. Tehát mindarra a folyamatra negatív hatással van, ami ahhoz kellene, hogy egy korszerű betegbiztonságot garantáló és főleg fenntartható egészségünk legyen.
Ön most ugye új elnök a Magyar Orvosi Kamarának, hogy érzi a tagság részéről? A kettővel egyszerre értenek egyet az orvosok? Tehát legyen béremelés, tisztességes bér, és ez a teher szűnjön meg mind a beteg, mind az orvos oldalára, hogy ne tömködjék a zsebébe a borítékot?
Természetesen olyan kollégát nem fogok találni, aki azt mondja, hogy nem ért egyet azzal, hogy legyen béremelés. A hálapénz tekintetében már érthető, hogy megosztottabb az orvostársadalom, de a zöm azt mondja, hogy szeretne tisztességes viszonyok között dolgozni. Tehát a hálapénz, bármennyire furcsán hangzik a hallgatóknak esetleg, azon túl, hogy többletjövedelem, de a kollégák számára is, ha nem is megalázó, de egy bizonytalan helyzetet teremtő, kiszolgáltatottságot jelentő, és főleg nem kiszámítható jövedelmet. Ugye azt, amikor tudja valaki, hogy a bevétele az minimum a szürke zónából származik, arra nem lehet egzisztenciát építeni, nem biztosít nyugodt álmot, tehát a kollégák zöme szeretné azt, hogy hálapénz nélkül tudják azt a pénzt megkeresni, ami méltó életminőséget biztosít. Természetesen vannak kollégák, akiknél koncentrálódik a hálapénz, és extrém magas jövedelmekhez jutnak. Tőlük nem várható el, hogy ennek tapsolni fognak, vagy nagyon lelkesek lesznek, de valójában én az ő együttműködésükre is számítok, mert nekik is teher az, hogy nem az ő szakmai színvonaluknak megfelelő munkából szerzik be ezt a többletjövedelmet. Ha egy nagy név a szakmában nem a rutin műtétekből keresi meg ezt a pluszpénzt, hanem igényes szakmai tevékenységből, akár a magánellátásban kiegészítve, de olyan munkával, akkor szakmailag jobban érzi magát, és megbecsültsége is nagyobb, és nem akkora jövedelemvesztés, és főleg legális tiszta jövedelme van, nyugodtan adhat.
És ön nyugodtan tud aludni? Most arra gondolok, hogy nem zaklatják ezek az orvosok, akikre most céloz, akiknek most talán a legjobban fájhat ez a javaslata?
Alapvetően persze, szóval jó alvó vagyok, maradjunk ennyiben, de ugye a kollégák kulturáltak. Tehát azért azt senki nem szokta kimondani, hogy én szeretnék egy fenntarthatatlan, tisztázatlan rendszert konzerválni, aminek én élvezője vagyok. Tehát persze, hogy majd lesznek különböző formák, amiben megpróbálják ezt valamilyen módon blokkolni, vagy nem támogatók lenni, de én azt hiszem, hogy addig, amíg nagyon kevés helyen létezik az, hogy ki van írva, hogy nem fogadunk el hálapénzt. Ugye ma is vannak ilyen osztályok, ahol nem csak orvosok, hanem teljes osztály kiírta ezt. Eddig ezen meglepődünk, csodálkozunk. Ha elindul az, hogy a betegek egyre jobban látják azt, hogy azokon az osztályokon is el vannak ugyanúgy látva. Tehát semmilyen kár nem éri őket amiatt, hogy nem adtak hálapénzt, sőt, egyszerűbb és tisztességesebb az egész rendszer, akkor ha ez elér egy kritikus tömeget, akkor nem az lesz a furcsa, hogy valakin kint van a kitűző, hogy hálapénzmentes orvos vagyok, hanem az lesz kínos, hogyha valakin nincs ott.
Jártak az Emberi Erőforrások Minisztériumában, szóba került ott mindez, tehát tudom, nem ezért mentek, de hogy esetleg szóba került, ez lehet erről valamit tudni, hogy a kormányzat hogyan áll ehhez a kérdéshez?
Abszolút egyformán gondolkozunk az alapkérdésekről. Tehát a kormányzat ugyanúgy látja azt, sőt súlyosabban érzi, hogy minden kormányzati elképzelésnek vagy reformnak az egyik akadályozója a hálapénz, mert az konzervál olyan vezetői érdekeket, ami szembe megy az egészségpolitika korszerűsítésével. Tehát ebben az értelemben véve a kormányzatnak egyértelműen az az érdeke, amit mi képviselünk. A bértárgyalás részleteiről közös kérés volt, hiszen ott nem mi vagyunk a tárgyalóferek alapvetően, hanem a szakszervezet folytat sztrájktárgyalást a kormánnyal, mi csak meghívott partnerek vagyunk, tehát nem mi döntjük el ennek a tárgyalásnak a nyilvánosságát. Ott az a döntés született, hogy közös közlemény lesz, a felek külön ne nyilatkozzanak. Tehát ezért magáról a sztrájktárgyalás, vagy a bértárgyalás állásáról hadd nem mondjak most többet.
Viszont az kiderült erről a tárgyalást követő sajtótájékoztatóról, hogy ön azt nyilatkozta ott, hogy nem csak a bérekről kell beszélni a minisztériummal, hanem az egész egészségügy finanszírozásáról is tárgyalni fognak. Mit szeretnének elérni? Mit szeretne ön elérni hosszú távon?
Ez azt hiszem meghaladja ennek a beszélgetésnek a keretét, de ha azt mondom, hogy az egészség egy olyan rendszer, ami folyamatosan változni kénytelen. Tehát állandóan újabb technológiák vannak, újfajta gyógyítási eszközök, módszerek vannak, amik kiváltanak hagyományos ellátásokat. Lehet, hogy ez így most a hallgatónak semmit nem mondott, de ha azt mondom, hogy van egynapos sebészet, amivel nem kell befeküdni a kórházba. Ha azt mondom, hogy egy csomó olyan dolgot, amit régen műtéttel lehetett gyógyítani, ma vagy gyógyszerrel, vagy ambuláns beavatkozással meg lehet gyógyítani. Tehát például a vesekő, ugye régen egy nagyon nagy műtét volt, mert a vese egy rejtett, milyen üllőszer, amit nagyvágással lehet feltárni, és ugyanakkor ezt már ultrahanggal szét lehet bombázni a veseköveket, tehát műtét nélkül, akkor ez talán érthetőbb, hogy azt mondjuk, hogy folyamatosan változtatni kell a szerkezetet, kevesebb aktív kórházi ágy kell, azoknak viszont sokkal jobb felszereltség kell, erősíteni kell a járóbeteg ellátást, meg kell erősíteni az alapellátást, mert ha az alapellátásban nincs meg az a készség, hogy nem csak forgalomirányítóként, meg receptfelíróként működik, hanem valós gyógyítást is tud a mai kor színvonalán nyújtani, akkor az egészségügyi problémái sem finanszírozási, sem szervezeti oldalról nem oldhatók meg. Tehát ilyen irányú változásokra van szükség, és erre a tavaly december 23-án megjelent kormányrendelet ad megfelelő keretet.
Remélem, hogy erről még lesz lehetőségünk beszélni, de akkor az időre való tekintettel még egy utolsó kérdés, ami jobban kapcsolódik mondjuk a sztrájk tárgyalásokhoz. Ott az is elhangzott az ezt követő sajtótájékoztatón, nem öntől, hanem az egyik alelnökétől, hogy az önkéntes többletmunka felmondását is kilátásba helyezik. Ezt egyrészt segítsen a hallgatóknak megérteni, hogy mit jelent az önkéntes többletmunka, másrészt mit jelent ez, hogy kilátásba helyezik.
Tehát ma az Európai Munkaerő Direktíva alapján ugye van egy munkaidő, amit kötelező dolgozni a munkabérért, van elrendelhető túlmunka, amikor a munkáltató azt mondja, hogy ennyit még légy szíves dolgozni, és ezt a munkavállaló főszabály szerint nem tagadhatja meg, és van az úgynevezett önként vállalt túlmunka, amikor a dolgozó azt mondja, hogy az elrendelhető túlmunka mellett én még hajlandó vagyok többet dolgozni. Ennek is van egy kerete. Tehát egyszerűen, ahogy a kamionsofőr nem vezethet egyfolytában 72 órát, ugyanúgy az egészségügyben is megvan, hogy mennyi az, amit egyáltalán vállalhat az orvos, de van egy lépcső, ami már nem elrendelhető, de még vállalható. Na most ezt sokan, vagy sok kórházban az ügyeletben kihasználják a kollégák, és ez az eszköz, amiről beszélünk, ez ennek a felmondása, tehát semmilyen olyan dologról nincs szó, hogy egy orvos nem teszi meg azt, ami a dolga. Minden, ami jogszabály szerint elrendelhető, vagy amire ő a munkabéréért köteles, azt minden orvos ezentúl is meg fogja tenni. Ez az eszköz azt mondja, hogy a kollégák nem vállalnak önként többet akkor, abban az időszakban, amikor így dönt a kamara, ennyit jelent. Na most a másik része a kérdésének, hogy erről nem mi döntöttünk most, hanem volt november végén egy országos küldött közgyűlés, ez olyan, mintha a parlament lenne országos szinten, tehát ez a legfőbb döntéshozó testülete az orvosi kamarának. És ez a testület még az előző elnök előterjesztésére hozott egy olyan határozatot, hogy ennek a önként vállalt túlmunkának a felmondását meg kell szervezni, kezdeni. Ez egy olyan eszköz, amit eredménytelen tárgyalások esetén alkalmaznia kell a tagságnak.
És ön ezzel egyetért egyébként?
Azzal igen. Tehát azt gondoljuk, hogy elég régóta ígéretekből élünk. Az egészségügy van olyan mély válságban, hogy nem halogathatók a követeléseinknek a teljesítése, de én abban reménykedek, hogy erre nem kerül sor. Tehát nekünk nem az a célunk, hogy sztrájkolhassunk, vagy felmondhassuk végre a túlmunkát, és nyomásgyakorlást alkalmazhassunk, és megmutathassuk, hogy kik vagyunk, hanem az a célunk, hogy tisztességes, normális ellátórendszerben tisztességesen megfizetett orvosok lesznek. Tehát ebben reménykedünk, hogy a kormányzat is megérzi ezt, hogy milyen eszköz van a kezünkben, és nem kerül erre sor.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kincses Gyulát, a Magyar Orvosi Kamara elnökét hallották. A kamara javaslatáról, az orvosok béremeléséről és a hálapénz betiltásáról szerettük volna megkérdezni Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárt is, de eddig nem kaptunk választ az interjú kérésünkre. Ha később lehetőséget kapunk rá, hogy feltetjük a kérdéseinket az illetékes államtitkárnak, az interjút valamelyik kitekintőnkben hallhatják majd.